Lemaradt? Bepótolná? Nem volt ideje? Műsorunkban a HVG 360 és a HVG heti lap elmúlt hetének legértekesebb cikkeit mutatjuk be. Önnek csak annyi a dolga, hogy elindítsa a háttérben és meghallgassa a szerzőink legjobb írásait. Bábel Vilmos vagyok, és hoztam pár cikket. Elvitelre. Utat talált az országgyűléshez az Opus Dei magyar szervezete, amely az MCC pókhálóját használva ideológiai nevelést végez Budapesten. Isten műve újraírná az abortus szabályozást, és kitörölni a köztudatból Karsai Dániel kampányát. Martini Noémi cikke. A Pest belvárosi Szervita téri Szent Anna templom előtt gyülekeznek a hívek a fagyban, az Opus Dei vasárnapi miséjére érkeztek. Ez a katolikus egyházi szervezethez tartozik a sikasztással vádolt korábbi lengyel igazságügyminiszter helyettes Marcin Romanowski is, aki tavaly kapott menedéket Magyarországon. A politikus eltűnése után a hallgatag Opus Dei kénytelen volt közleményt kiadni, hogy nem náluk húzta meg magát a Lengyelországban körözött férfi. Romanowski ugyanis a szervezet numeráriusa, vagyis azon világi tagok egyike, akik ugyan nem papok, mégis önkéntes cölibátust fogadtak, és a szervezet valamelyik központjában élnek. És nem is volt konkrét összefüggés a szervezet és a botrányt kiváltó menekülés között, Romanowski ismerősökre lehetett Magyarországon. Budapesten két kollégiumot is fenntart az Opus Dei. Templomukat 2006-ban hagyta Erdő Péter esztergomi érsek a szervezet vezetésére. Ez a belvárosi Szent Anna templom, amelynek miséjére nagyrészt külföldi vendégek érkeznek. A várakozók közt elvegyülve hallani, hogy spanyolul beszélgetnek. De felbukkannak magyarok is, élükön Heltai Péterrel és Filemon Norberttel, akik fiatal koruk ellenére fontos szereplőivé váltak a Fidesz keresztény család politikája melletti kampánynak. A misét a bécsi születésű Filip Gudénus tartja, magyar nyelven. A gyakran Szent Maffia gúnynévvel illetett Opus Dei, latinul Isten műve, a katolikus egyház radikális jobboldali szárnyán elhelyezkedő szervezet, 70 országban 90 ezer taggal, akik között befolyásos politikusok és döntéshozók is vannak. 1928-ban alapította a spanyol származású José María Escriva de Balaguer, akit 2002-ben II. János Pál szentté avatott. Az alapító célja az volt, hogy a keresztény hívek a hétköznapi élet megszentelésével képviseljék hitüket a társadalom minden rétegében. Utódjai ezt úgy fordították le, hogy befolyást kell szerezni a politikában, és a szekuláris hatalomban is érvényesíteni kell a világképüket. Magyarországon az Opus Dei az 1990-es évek eleje óta végzi apostoli munkáját. Hazai intézményeiben több mint 50 szupernumerárius és 40 numerárius él. Nagy részük spanyol nyelvterületről érkezett, de más külföldiek is vannak. Németek, osztrákok, sőt filippino és kirgiz is. Budapesten két kollégiumot tartanak fent. Az Orbánhegyi kollégium férfiak, a Fenyvesligeti Kulturális Központ és kollégium pedig nők lakhelye. Az Opus nagyon tudatosan terjeszkedik, és pénze is van. Állítja egy volt MCC-s forrásunk, aki rálátott erre az árt kis közösségre. Szerinte mindenhol, mindenben benne vannak egy kicsit. A fideszes utánpótlás nevelő Matthias Corvinus kollégium és az Opus közötti kapcsolatról azt mondja, inkább személyi összefonódások vannak. Az Orbánhegyi kollégium korábbi és jelenlegi diákjai fontos körökbe is eljutnak. Jellemzően informális csatornákon keresztül vannak bekötve a kormányhoz, a hivatalos együttműködési formák ritkábbak. Így persze az újságírói kérdéseket is könnyebb hárítani. Az MCC és az Orbánhegyi fiú kollégium között semmilyen együttműködés nem áll fenn. Az akadémiai szférában megszokott módon az MCC előadói, kutatói és oktatói szerződéses keretszabályok betartásával, de saját szakmai döntéseik alapján vesznek részt más szervezetek eseményein. Írt alapunk kérdéseire az MCC kommunikációs igazgatósága. Az Orbán Balázs vezette MCC munkatársai pedig úgy tűnik, előszeretettel döntenek úgy, hogy nézeteiket megosztják a katolikus fiú kollégiumban. Az Orbánhegyi esték kollégisták kezdeményezéséből született előadássorozat, amelyre különböző szakterületekről hívunk meg előadókat, hogy meghallgassuk őket a diákok kezdeményezése vagy egyéb aktualitások alapján. Ez egy remek platform kérdezni, akár vitatkozni egy nyitott szabad légkörben. Állítja Molina István, a kollégium korábbi igazgatója, a Magyar Opus Dei kommunikációs irodájának vezetője. Ő Mexikóban született, de vannak magyar gyökerei, a rendszerváltás után érkezett Budapestre, hogy részt vegyen az itt induló apostoli munkában. A szellemi és ideológiai építkezés nem csak elméleti síkon zajlik. A Diószegi Sámuel utca 46 szám alatt egy több lakásos épületet bontottak el augusztusban, és már tervben van egy új hallgatói központ létrehozása diákotthonnal, a tanulmányi támogatóközponttal, tanári lakkal, valamint ifjúsági képzővel. Az Orbánhegyi kollégiumot ugyanis 30 év alatt kinőtték. A keresztény képzésért és a lelki vezetésért a katolikus egyházhoz tartozó Szent Kereszt és Opus Dei papi társaság prelatúrája felel. Beruházás egy felelős Tercio Millenio alapítvány igazgató tanácsában az Orbánhegyi kollégium volt és jelenlegi igazgatói vannak, valamint a kollégium lelkésze, a Szent Anna papja, Gudénus. De a sok idegen nyelvű szent életű férfiun túl felbukkan két fiatal magyar is. A már említett Heltai és Filemon. Előbbi fejlesztési vezető, utóbbi akadémiai koordinátor és titkár. A két fiatal az Orbánhegyi Kollégium öreg diákja, de máig aktívak a szervezet munkájában. Esetükben azonban többről van szó, mint vallási lelkesedésről. Heltai Péter a Kossuth Rádió csatorna igazgatója. Siklósi Beatrix gyermekeként hamar feladatot vállalt a NER-ben. 26 éves volt, amikor kinevezték a Hungary Helps program utazó nagykövetének, majd Novák Katalin tanácsadója, később az MCC stratégiai kommunikációs vezetője lett. 2021-ben dolgozott a Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus megszervezésén, és közben tanult. A Spanyol Opus Dei intézménye a Navarrai Egyetem családtudományi mesterképzésének hallgatója, ahol a digitalizált 21. században alkalmazható, erény alapú jelenformálási modelleket kutatja. A Navarrai Egyetem magyarországi képviselője éppen az Orbánhegyi Kollégiumot is igazgató Rafael de Castro Manglano. Az Opus Dei intézményébe az akkor még családokért felelős miniszter Novák Katalin által alapított Stipendium Peregrinum ösztöndíj program is küld diákokat. Filemon Norbert útja az Orbánhegyi Kollégiumból a Mandinerhez, majd az Axiom a keresztényi közéleti platformhoz vezetett, ahol kutatási vezetőnek nevezték ki. Az Axiom a kulturális alapítványt és az Axiom a intézet Kft.-t egyaránt Giró 103 alapította 2019 második felében. Ugyanez év októberében nevezte ki Giró 100-t miniszterelnöki megbízottnak Orbán Viktor. Feladata a keresztény mozgalmakkal és közösségekkel való kapcsolattartás és azok támogatása. A főként videós tartalmakat gyártó Axiom a leghíresebb arca a Hír TV-ből érkezett Földi Kovács Andrea, a fideszes sajtóban rendre titkos szolgálati szakértőként nyilatkozó Földi László felesége. Magyarországon az Orbánhegyi és Fenyvesligeti kollégiumok a szellemi nevelés mellett ideológiai keltetővé is váltak. A programok szervezésében Filemon és Heltai is aktívan részt vesz, felhasználva kapcsolataikat a kormány közeli tagokkal és más ultrakatolikus szervezetekkel. A legtöbb meghívott az MCC óriásira duzzadt szervezetéhez is kapcsolódik, ilyen például Gladen Papin, a Magyar Külügyi Intézet igazgatóságának tagja. Koltai András, a médiahatóság elnöke, és Copf Áron, a fideszes narratívát terjesztő Kommentár folyóirat munkatársa. Kérdésesebb viszont Sanda Balázs alkotmánybíró vendégszereplése, aki az alaptörvény értékválasztásairól beszélt a Mandiner tudósítása alapján. Szóba került az abortusz, a melegházasság, és hogy miért fontos, hogy a törvények védjék a keresztény kultúrát. Sanda idén januárban az Opus Dei Római Egyetemén is előadott. A legvadabb hangok azonban külföldről jönnek, mint Matt Fred amerikai podcasteré, aki a házasság előtti szextől félti a fiatalokat, majd a következő pillanatban már hamarosan nyíló szivarklubját reklámozza. Nézeteit a budapesti Opus Dei kollégiumokban és a Szent Margit gimnázium dísztermében is előadhatta, ahol Keresztény Válasz a digitális vadnyugatra címmel okította a fiatalokat. Az ideológiai nevelésen túl az Opus Dei igazi ambíciója a döntéshozatal befolyásolása, és Magyarországon már vannak is sikerei ezen a téren. Filemon egy jogi kutatócsoportot hozott létre az Axioma szárnyai alatt, hogy a jogrend a kereszténységet tükrözze. Az ambiciózus, nagyrészt jogi háttérrel rendelkező fiatalok olyan érvrendszer kidolgozását vállalták magukra, aminek hatása lehet a törvényalkotásra. Az első tanulmánnyal már el is jutottak az országgyűlés elé, hiszen a gyermekvédelmi törvénycsomag általuk javasolt módosítására Kocsis Máté, a Fidesz frakció vezetője is felfigyelt. A parlamenti döntésre váró passzus lényege egy folyamatosan frissülő internetes fekete lista létrehozása, amely alapján az internet szolgáltatóknak blokkolniuk kéne a jogsértő pornográf oldalakat, hogy azokra a gyermekek ne tévedhessenek fel. Filemonék javaslatát csak annyival egészítette ki kormánypárti előadója, hogy a fekete listát a médiahatóság állítja majd össze. A tanulmányt kidolgozó fiatal jogászok vallási alapon érveltek a törvénymódosítás mellett. Idézték az Orbánhegyi Kollégiumba is meghívott amerikai katolikus influencer írását, és talán, hogy bevágódjanak, Orbán Balázs Huszárvágás című könyvét is. A tanulmányban közreműködők névsora pedig magyarázatul szolgálhat arra, hogyan jutottak az országgyűlés elé. A megkérdezett szakemberek között van Pogrányi Lovas Miklós, az Alapjogokért Központ vezetőkutatója, aki a Mandiner és az Axioma szerzője is, de az MCC-ben is megfordult már. Valamint Frivalcki Edit, aki többek között az Együtt az Életért Egyesület elnöke, aktívan kampányol az abortusz betiltásáért és a Magyar Citizen Go alapítója és vezetője. A lobbizásban jártas Frivalcki 2019-ben az Igazságügyi Minisztérium gyermekjogi munkacsoportjában is benne volt, szervezete nyíltan támogatta az LMBTQ ellenes orosz törvények honosítását, és már évekkel az alkotmányba kerülés előtt kardoskodott azért a mondatért, hogy az apa férfi, az anya nő. Egy másik tanulmányokban Filemonék az eutanázia és az asszisztált öngyilkosság veszélyeire próbálják felhívni a figyelmet. Nem titkolják, hogy Karsai Dánielnek a társadalmi tudatot formáló kampányát kívánják hatástalanítani. Egy olyan csontrákkal diagnosztizált spanyol fiatal mondataival indul a jogi tanulmány, aki állítólag több évnyi szenvedés után arra döbbent rá, hogy sosem volt olyan boldog életében, mint halálos betegként. Ebből a történetből vezetik le azt, hogy Karsai harcát elfojtva a parlament tartsa fenn és erősítse meg a restriktív magyar jogszabályi környezetet. A magukat életvédőnek nevező fiatalok az abortusz betiltását is szorgalmazzák, amihez eddig az Orbán kormányok lényegében nem mertek hozzányúlni. Céljuk azonban addig is van számtalan, ahogy az heltai közösségi médiában folytatott sok frontos harcán is látszik. Egy online poszt alá, amelyben két férfi osztja meg örömét, hogy hamarosan szülők lesznek, azt írta, a béranyaság emberkereskedelem. Megkeresésünkre sem Heltai, sem Filemon nem reagált, de aktív munkásságukból kirajzolódik, hogy a kereszténységet a személyes hit megélésén túl egyfajta lobby tevékenységként látják, amiben a kevésbé keresztényi életmódot folytató politikusok is beleférnek, ha ugyanazt papolják, mint ők. Nyíltan támogatják a magyar kormányt és Orbán tengeren túli szövetségesét, Donald Trumpot. Egy közös podcastjukban a kultúr-keresztény politika fogalmát próbálták elterjeszteni. Az ő olvasatukban jobb egy olyan politikus, aki keresztény értékek mentén a közjót szolgálva kormányoz, még ha magánéletében nem is szent. Mit számít, hogy Joe Biden buzgó katolikus, ha a Trump által kinevezett bírók törölték el az abortusz általános legalizálását az USA-ban? Az Opus Dei magyarországi terjeszkedése persze annak is betudható, hogy az ultrakonzervatív katolikus szervezet álláspontja látványosan egybevág a kormány konzervatív családpolitikájával. A magyar kormány tagjai, ha maguk nem is hivatalos résztvevői Isten művének, a kapcsolatrendszerét felhasználják, hogy az európai és amerikai populista mozgalmakhoz közel kerülhessenek. Elon Musk közreműködésével szétverte az USA külföldön nyújtott támogatásait irányító ügynökséget Donald Trump, aki ezzel a tekintélyelvű vezetőknek kedveskedett, civil szervezeteket lehetetlenített el, és rombolta Washington befolyását a világban. Nagy Gábor írása. Csodálatos hatékonyságról tett tanúbizonyságot a washingtoni kormánygépezetre a spórolás szándékával és világos ideológiai célokkal Donald Trump elnök által rászabadított Elon Musk és ármádiája. Két hét alatt eltüntették az Egyesült Államok több mint 6 évtizede működő nemzetközi fejlesztési ügynökségét, a USAID-et, amely 1961-ben John F. Kennedy-től kettős célt kapott. Szervezzen az USA külpolitikáját támogató segélyprogramokat, és segítsen a Szovjetunió befolyásának feltartóztatásában. Utóbbi később más riválisokra is érvényes lett. A USAID washingtoni központjának épülete a korábbi lakója nevétől megfosztva visszakerült a kormányzati intézményeket felügyelő szervezethez, belül a falakról leszették az ügynökség szerepét dokumentáló fényképeket. Az alkalmazottaktól bevonták a belépőkártyájukat, és megszüntették az e-mail címüket. Miután a Time magazin címlapján szatirikusan az elnöki székbe ültetett Musk bejelentette az általa pazarló bűnszervezetnek és marxista viperafészeknek minősített USAID halálát, az éppen latin-amerikai körúton lévő Marco Rubio külügyminiszter közölte, átmenetileg átveszi a szervezet irányítását. Az eltelt napok viszont azt mutatják, inkább felszámoló biztosként kénytelen majd működni, és ehhez még jó képet is kell vágnia. Magyarázat nélkül hagyva, miért is dicsérte még nemrég szenátorként a kormányzati ügynökséget. Carl Nichols szövetségi bíró átmenetileg blokkolta ugyanazt a döntést, hogy a USAID 2200 alkalmazottját kényszerszabadságra küldjék, ám ez csak elodázza az elbocsátásukat. Az ügynökség külföldön, gyakran a diplomáciai képviseleteken dolgozó embereinek 30 napot adtak a hazatérésre, a családjukkal együtt. A USAID állománya mintegy 10 000 fő. A fele szerződéses, illetve helyi alkalmazott volt abban a több mint 100 országban, ahol a szervezet működött. Az ő foglalkoztatásuk azonnali hatállyal megszűnt, és ugyancsak rögvest leállították a segélyprogramok finanszírozását is. Az Ukrajna elleni 2022-es orosz agresszió óta a USAID a legtöbb támogatást Kijevnek nyújtotta. A polgári lakosság segítésétől az energiarendszerben okozott károk kijavításán át a fronton harcoló katonáknak szállított tűzifáig. A segélyszervezet Afrikában finanszírozta a menekültek ellátását, gyerekek egészségügyi gondozását és oktatását, a járványok elleni küzdelmet, hozzáférést az emberi fogyasztásra alkalmas vízhez, a HIV-fertőzöttek kezelését, távoli vidékeken az energiaellátás megteremtését, Dél-Amerikában az Amazonas menti őserdők védelmét, a kábítószertermelés visszaszorítását a kokacsaérék helyett kakaó és kávé termesztése révén, a Venezuelából elmenekültek segélyezését élelmiszerrel. Ázsiában támogatták az elnyomott kisebbségeket. Myanmarban a USAID segítette a katonai huntával szembe szálló emberjogi csoportokat, Kambodzsában a még mindig halálos áldozatokat szedő taposóaknák felszedését, a gázai övezetben a sebesülteket gondozó kórházakat. Ezek a programok most mind leálltak. Trump drasztikus döntését és Musk általi könyörtelen végrehajtását azok az autokrata vezetők ünnepelték, Orbán Viktortól magát a világ legmenőbb diktátorának nevező Nayib Bukeléig, El Salvador elnökéig, akik úgy vélik, végre megszabadultak a USA-től, amely erőltette a woke ügyeket, és Washington globalista akaratának megtestesítőjeként beavatkozott országuk belpolitikájába, hogy az általa pénzelt civilek és médiacégek segítségével megdöntse a választásokon szerzett hatalmukat. A USAID 2023-as pénzügyi évének 42,5 milliárd dolláros költségvetéséből 1,5 milliárdot fordítottak a demokratikus intézmények és értékek védelmét szolgáló programokra, és a politikusok rosszalú figyelme erre irányult. Az ügynökség 2022-ben jelentette be, hogy visszatér a kelet-közép-európai térségbe, a civil társadalom és a független média megerősítésére. Ezzel magára húzta az Orbán kormány vádjait, különösen azt követően, hogy 2023-ban Budapesten járt a USAID igazgatója, Samantha Power, aki most a New York Times-ban közölt esszéjében vette védelmébe a szervezetet. A Financial Times londoni gazdasági napilap felidézte, hogy a 2023-as pénzügyi évben 3,5 millió dollár érkezett a USAID révén Magyarországra, és közvetlen kedvezményezetként említi az átlátszót, közvetettként pedig az OCCRP nevű nemzetközi oknyomozó újságírói szervezeten keresztül a Direkt 36 portált. Az újságírók határok nélkül nevű szervezet adatai szerint a washingtoni kongresszus a 2025-ös pénzügyi évre 268 millió dollárt szavazott meg külföldi segélyként a független média és az információ szabad áramlásának támogatására, amiből például belorusz, grúz és orosz médiumokat is segítettek. Mivel Trump egyetlen tolvonással 90 napra felfüggesztette a létfontosságúnak ítélten túli külföldi segélyeket, most pedig beszántották a USAID-et, a pénz azonnal eltűnt. Az amerikai kormány külföldi segélyezési rendszerének az egyik, ám legnagyobb szereplője a USAID, amely gyakran együttműködik a külügyminisztériummal. Ahol szintén azonnali hatállyal leállították azt a demokráciáért, emberi jogokért és munkavállalókért felelős irodát, amely 2017-ben meghirdette a magyar vidéki médiának szánt 700 ezer dolláros pályázatot, amiből végül nem lett semmi. Rubio azt mondja, a felülvizsgálat után a USAID a külügyminisztériumon belül él tovább, ám a költségvetése és a hatásköre jócskán összezsugorodik, már csak azért is, mert a vita már arról szól, 300 vagy 600 ember vigye tovább a feladatokat. A USAID formális megszüntetéséhez nem elég az elnöki rendelet. Törvényt kell hozni róla, mert a létesítés is azzal történt. Ez nem tűnik problémának, mert a Trump-Musk tandem romboló szándékának nem állnak ellen a kongresszus mindkét házában többségben lévő republikánusok, akik korábban többször is nevezték pazarlónak a USAID tevékenységét. A felszámolást nem tudják megakadályozni a még mindig a vereség sokjában lévő demokraták, ahogy azok sem, akik szerint az ügynökség sorsa bajós előjel a további beszántásokhoz. Felkészül az Oktatási Minisztérium, és a USAID eltűnésével a nagyhatalmi soft power területén az USA önként adott pozíciókat kínálnak. Egyben újfent demonstrálva, hogy Trump idején mindennek elmondható, csak megbízható partnernek nem. Ezeket a cikkeket hoztam ezen a héten Elviterre. A HVG heti lapban és a HVG 360-on viszont azzal is foglalkoztunk, hogyan fordulhat elő, hogy egy Dunába dobott telefonért búvárokat küldtek, a felgyújtott japán nőhöz meg egy járőrt sem, hogy került az AFD vezetője a Karmelitába, a fülke vendége pedig Ligeti Miklós volt. Ha kíváncsi ezekre és más prémium tartalmainkra, iratkozzon fel a HVG 360-ra. Én Bábel Vilmos vagyok. Jövő héten újra találkozunk. Viszont hallásra!